Itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Öt óra.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! 2025. március 14-én pénteken szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves koránkelő hallgatójának. Az Egri stúdióból a ma reggel műsorvezetője Farkas Erzsébet köszönti Önöket, és köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek, szép mai nap! Igen, köszöntlek téged, bármilyen esemény is tegyen emlékezetessé. A megpróbáltatásban, a gyászban, mindenben és mindenütt te, ott vagy, Uram. Nem mintha akarnád a rosszat, de az, hogy nem lépsz közbe, csak azt jelenti, te tiszteletben tartod az emberi szabadságot, és az megfelel a te kifülkészhetetlen terveidnek és céljaidnak. Add meg hát nekünk, hogy alávessük magunkat azoknak, minthogy tudjuk, minden javukra válik azoknak, akik szeretik Istent. Adj bátorságot a lesújtottaknak, és add vissza a reményt a kétségbe esetteknek. Dicsőség neked, Istennek bölcsessége, dicsőség neked mindig és mindenütt, e szép mai napon is. Amen. Napindító pozitív gondolatunkat ezúttal Albert Einstein német fizikustól kölcsönöztem, hiszen ő 1879-ben ezen a napon született. Szerinte csupán két módon élheted az életed. Az egyik szerint nem léteznek csodák, a másik szerint minden csupa csoda. A folytatásban most ismertetem kedves hallgatóinkkal az előttünk álló közel egy óra programjait. Hamarosan a napi mája következik, majd híreket mondunk. 5 óra 10 perctől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. 5 óra 30 perckor hírek következnek. 5:30 után 5 perccel a ma névnapjukat ünneplő Matildokat és a ma születésnapjukat ünneplőket köszöntjük szeretettel. Majd a folytatásban ma is fellapozzuk képzeletben a kalendáriumot és felevenítjük ezúttal március 14-en fontosabb és jelesebb évfordulóit. 6 órakor a legfrissebb híreket ismertetjük. Én pedig újabb műsorajánlóval legközelebb 6 óra 5 perckor várom Önöket. Kedves hallgatóink, ha tehetik, maradjanak és ébredjenek ma reggel is velünk a Szent István Rádió társaságában. Műsorainkhoz további kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok!
Imája.
Ó keresztény imádság! Hálát adunk neked, Szent Atya, mindenható és örök Isten, Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Bődben és megtérésben készülünk halálból való átmeneted ünneplésére. Közeledik ugyanis megváltásunk napja, amikor üdvözítünk és Urunk elszenvedte a kereszt büntetését. Tövissel koronázták, kicsúfolták, testében számos más fájdalmat viselt el, hogy végül saját hatalma erejéből föltámadjon. Szeretnénk egészen megtisztult szívvel érkezni ezekhez a szent napokhoz. Ezért arra kérünk, Istenünk, Atyánk, fiat kínszenvedése szeretetéért, mosd meg minket minden bűnünktől. Öltöztes minket abba a varrás nélküli köntösbe, amely mindannyiunkra ráboruló szereteted jelképezi. A szeretet által te készíts bennünk áldozatot, s a megtartóztatás által engedj minket derűsen és bűntől szabadon asztalodhoz. Amen. Hallgassák meg híreinket!
Látható és érzékelhető árcsökkenést, továbbá egy féket fog jelenteni az árak további növekedésével szemben a jövő hétfőn életbe lépő árrész szabályozás. Emelte ki a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely a Kormányinfón elmondta, a kormány határozott véleménye, hogy a háború végéhez közeledve az indokolatlan áremelkedések időszaka véget kell, hogy érjen. A miniszter elmondta, a 10%-os árrész szabály bevezetése miatt egyebek mellett a tojásnál, a tejfölnél, a lisztnél és a tejnél jelentős árcsökkenés várható. A kormány döntött arról, hogy kibővíti a családi adócsökkentési programot, így 2026. január 1-től az egy gyermeket nevelő, 30 évnél fiatalabb édesanyák sem fizetnek személyi jövedelemadót, közölte Vitályos Eszter kormányszóvivő. Kiemelte, a kormány Európa legnagyobb adócsökkentési programját vezeti be a következő időszakban. Emlékeztetett, hogy a kormány korábban már döntött arról, hogy élethosszígtartó SZIA-mentességet vezet be a két és a több gyermekes édesanyák számára. A legmodernebb technológiákkal gazdagodott a Honvéd tisztképzés, jelentette ki a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára Szolnokon, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hadtudományi és honvéd tisztképző karának ottani kampuszán, ahol szimulátorokat és speciálisan a légi közlekedésre fókuszáló kibővített valóságlaboratóriumot adtak át. Varga Tamás, aki egyben Fejérvár megye egyes számú választókerületének fideszes országgyűlési képviselője is, mérföldkőnek nevezte ezt a napot a honvéd tisztképzés és a katonai kutatások fejlesztése terén. Elmondta, az egyetem oktatói, a honvéd tisztjelöltek és a magyar honvédség tisztjei a legújabb eszközökkel készülhetnek a jövő kihívásaira, az ország védelmére és a magyar emberek szolgálatára. Az elmúlt években többször is inspiráltak nemzetközi szereplők színes forradalmakat a világ különböző pontjain, ezek azonban mind tragédiákba torkollottak, és hosszú távra destabilizáltak egész régiókat, jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető az európai integrációért felelős szerb miniszterrel közösen rendezett sajtóértekezletén kiemelte, hogy Szerbia a leglátványosabb példát szolgálja arra, hogy az emberiség ma a veszélyek korában él, ugyanis az országban súlyos destabilizációs kísérletek és külső beavatkozási folyamatok zajlanak, hasonlóan azon közép-európai államokhoz, ahol patrióta kormány van hatalmon. Szijjártó Péter hozzáfűzte, mi Közép-Európában elutasítunk minden beavatkozási kísérletet a belügyeinkbe, és világosra teszik, hogy minden népet, minden nemzetet a demokratikusan megválasztott kormányai képviselnek, nem pedig a különböző NGO-k, folytatta a miniszter. Az ukrán-magyar határszakaszon 4368-an léptek be Magyarországra szerdán, tájékoztatott az országos rendőrfőkapitányság. Kubinyi Ferenc, az Ipolytarnóci megkövült Famatus állam első tudományos leírója tiszteletére szerveznek emléktúrát március 15-én a Nógrád vármegyei Ipolytarnóci ősmaradványok természetvédelmi területen, és tisztelegnek a paleontológus szabadságharcban vállalt részvétele előtt is. Tájékoztatta a táviratirodát a Bükki Nemzeti Park igazgatóság. Mint írták, az ős fenyő belépő látogató központból induló program a Kubinyi emlékhely rövid ünnepi műsora mellett érinti a kövesedett fátúvó védőpincét és a Kubinyi munkásságát ismertető kiállítást. A fogadóépület ajándékboltjában Kecskeméti Tibor Kubinyi Ferencről szóló értekezését is meg lehet vásárolni. Az ünnep tiszteletére a fogadóépület egyik sarka a múltat idézve Pilvax kávéháza alakul szombaton. Végül a pénteki időjárásról. Az összefüggő felhőzet és csapadékzóna fokozatosan észak-kelet felé halad. Csak később kezd el szakadozni, csökkenni a felhőzet. Elszórtan záporok is lehetnek. A legmagasabb pénteki nappali hőmérséklet 8 és 15 fok között valószínű. Az ivatarokhoz viharos lökések is társulnak. Híreinket hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, reggeli műsorunk folytatásában most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk témái. Továbbjavul Ferenc pápa állapota, a mellkasi röntgen is ezt erősíti meg. Folytatja a nagybőti lelki gyakorlatot és az előírt kezeléseket. A törékenység tanítása. 12 éve kezdte meg Péteri szolgálatát Ferenc pápa. Újraindulnak a remény zarándoklatai a Szentföldre. Új látásmód. Sajgó Balázs atya emlékezése nagybőt második vasárnapjára. Továbbjavul Ferenc pápa állapota. a mellkasi röntgen is ezt erősíti meg. Folytatja a nagybőti lelki gyakorlatot. A csütörtök reggeli szentszéki sajtójelentés arról számolt be, hogy a szentatya nyugodtan töltötte az éjszakát. A szerda esti orvosi közlemény pedig megerősítette, hogy a pápa klinikai állapota stabil. A röntgenfelvétel igazolja az elmúlt napokban tapasztalt javulást. A szentatya szerdán és csütörtökön is online bekapcsolódott a római kúria nagybőti lelki gyakorlatába. Imádkozott és magához vette az oltári szentséget. Napközben folytatódnak a kezelések és a magas áramlású oxigénterápia. Nyugodtan telt a szerda éjszaka, adta hírül március 13-án reggel a Szentszék sajtóközpontja, mely naponta többször tájékoztat a pápa egészségi állapotáról, akit február 14-e óta ápolnak a római Gemelli klinikán. Csütörtökön este nem várható orvosi jelentés, de a sajtóközpont, ahogy eddig is, általános tájékoztatást ad az újságíróknak. Csütörtökön délelőtt a pápa videó kapcsolat segítségével követte a lelki gyakorlatot, amelyet Roberto Pasolini kapucinus atya vezet a római kúria tagjai számára a vatikáni 6. pálteremben. A szentatya délelőtti elmélkedés után a magán kórterme közelében található kápolnában imádkozott. Ezt követően folytatta az előírt kezeléseket, a gyógyszeres terápiát és a mozgásszervi fizioterápiát. Az éjszakai nem invazív, maszkon át történő gépi lélegeztetés után a pápa áttért az orrkanülön keresztüli magas áramlású oxigénterápiára. Több száz üzenetet hoztak a szentatyának, amelyet a Vatikánba küldtek iskolák, társulatok, szerzetesi intézmények, gyermekek és fiatalok. Valamennyien gyógyulásáért fohászkodnak. A délutáni lelkigyakorlatos elmélkedés után a római kúria tagjai este 6 órakor újra elimádkozták a rózsafüzért, amelyet ezúttal Filippo Iannone prelátus, a törvényszövegek dikasztériumának prefektusa vezetett. Március 14-én pénteken délelőtt 10:30-kor Pietro Parolin bíboros államtitkár szentmisét mutat be a pápáért az apostoli palota pálkápolnájában, amelyen részt vesznek a szentszékhez rendelt diplomáciai testület tagjai. A szerdán este kiadott orvosi jelentés megállapítja, hogy a szentatya klinikai állapota az összetett kórképen belül továbbra is stabil. A kedden este elvégzett mellkasi röntgenfelvétel megerősítette az előző napokban tapasztalt javulást. A szentatya napközben folytatja a magas áramlású oxigénterápiát, az éjszakai alvás közben pedig a nem invazív gépi lélegeztetést. Szerdán délelőtt is a pápa bekapcsolódott a 6. pálteremben folyó nagybőti lelki gyakorlatba, majd magához vette az oltári szentséget, imádkozott, végül pedig mozgásszervi gyógytornát végzett. Délután online ismét részt vett a római kúria nagybőti lelki gyakorlatán, folytatta az imát, pihent, majd légzőszervi fizioterápiát végzett. A törékenység tanítása. 12 éve kezdte meg péteri szolgálatát Ferenc pápa. Andrea Tornielli, a kommunikációs dikasztérium főszerkesztője, vezércikben emlékezik meg a szentatya pápává választásának 12. évfordulójáról, rámutatva a tanúságtételre, amelyet a törékeny egészségi állapotú pápa ad a világnak a kórházból, ahol egy hónapja ápolják. Idén a pápasság 12. évfordulója egészen sajátos pillanatban érte Ferenc pápát, aki szinte egy hónapja kórházi szobájában él a Gemelli klinika 10. emeletén. Biztatók a legutóbbi orvosi jelentésekről érkező hírek, a prognózist feloldották. Remélhetőleg hamar visszatérhet a Vatikánba, de kétségtelen, hogy a pápa ezekben a napokban egy igen különleges pápasági évfordulót él meg. Éppen abban az évben, amelyben a leghosszabb interkontinentális utazást tette, Indonéziába, Pápua Új-Guineába, Kelet-Timorba és Szingapúrba, amikor lezárta a szinodalitásról szóló szinódust, és a Szentkapu megnyitásával kezdetét vette a szent év. Ez most egy érzékeny időszak. Péter utóda betegen a betegek között szenved és imádkozik a békéért, s vele együtt nagyon sok ember imádkozik az egész világon. A szentatya ebben a 12 évben egyszer sem zárt le úgy találkozót, katekézist vagy úrangyala imádságot, hogy ne mondta volna. És kérlek, hogy ne felejtsetek el imádkozni értem. S most megtapasztalja oly sok hívő és nem hívő ölelését, akik mind szeretik őt. Olyan időket élünk, mely feltárja a szíveket. Olyan idő ez,
amelyben nem árt kérdéseket föltenni az egyház természetéről és Róma püspökének küldetéséről, mely merőben más, mint egy multinacionális vállalat főmenedzseréjé. 12 évvel ezelőtt az akkori Bergoglio bíboros felszólalt az általános kongregációs ülésen, idézve Henri de Lubac gondolatát, aki szerint a lehető legrosszabb, ami az egyházzal történhet, a spirituális elvilágiasodás. Egy olyan egyház veszélye, mely azt hiszi, hogy ő önmaga világít, amelyik saját ereire támaszkodik, saját stratégiáira, saját hatékonyságára. Ezáltal ugyanis megszűnik a mysterium lunae, a hold misztériuma lenni, vagyis valaki másnak a fényét visszatükrözni. Csak annak a kegyelméből élni és működni, aki azt mondta, nélkülem nem tehettek semmit. Emlékezve ezekre a szavakra, ma szeretettel és reménységgel tekintünk a Gemelli Kórház 10. emeleti ablakaira. Köszönetet mondunk Ferenc pápának a törékenysége tanításáért, a még gyenge hangjáért, amellyel a napokban csatlakozott a Szentpéter téren a rózsafüzér imádsághoz. Ez a törékeny hang továbbra is békéért fohászkodik, nem pedig háborúért. Párbeszédet kér, és nem elnyomást. Együttérzést, nem pedig közönyt. Jó évfordulót, Szentatya! Még nagy szükségünk van a hangodra, zárja vezércikkét Andrea Tornielli, a kommunikációs digasztérium főszerkesztője.
Újraindulnak a remény zarándoklatai a Szentföldre. A római vikáriátus társadalmi kommunikációs irodájának sajtóközleménye arról tájékoztat, hogy a jubilami évben a vatikáni zarándok iroda Opera Romana Pellegrinaggi szentföldi utazásokkal kívánja támogatni a jeruzsálemi helyi egyházat. Az első zarándoklat március 10-én hétfőn indult el Rómából, majd húsvét ünnepe után újabb utazásokat szerveznek. A Reménység zarándok útjai nevet viselő program első csoportja, római papok és szerzetesek küldöttsége március 10-én indult el Rómából Rebecca Nazzaro nővér a vatikáni zarándok iroda igazgató nője kíséretében. A zarándoklat tagjai az út során felkeresik Betlehem, Jeruzsálem és Jerikó keresztény közösségeit. A találkozók célja, hogy megújítsák a római egyház és a jeruzsálemi anyaszentegyház közötti szeretett közösséget. Így kívánnak válaszolni a szentföldi ferences kusztusz Francesco Pattonatya és Pier Battista Pizzaballa bíboros Jeruzsálem latin pátriárkája felhívására, miszerint itt az ideje, hogy támogassuk a jeruzsálemi egyházat, hogy visszatérjünk a Szentföldre, és újra életre keltsük ennek az egyháznak a másik tüdejét, amelyet a zarándoklat és a zarándokok jelenléte képvisel. Erősítsük szeretett közösségünket a szentföldi keresztényekkel. A reménység jubileumi évében a zarándoklat továbbá fontos alkalmat jelent, hogy megtapasztaljuk a hit élményét, hogy felkeressük azokat a helyeket, ahol Jézus élt. A jeruzsálemi zarándoklatok újraindítása a remény és az egység jele, az egész egyház számára, nyilatkozta Rebecca Nazzaro nővér. Azt szeretnénk, ha minden zarándok részének érezi magát annak a közösségnek, amellyel találkozik, miközben hozzájárul a Szentföldön élő keresztény testvéreink támogatásához. Így a zarándoklatokon keresztül erősíthetjük közös hitünket a szeretett közösségben, fejtette ki a vatikáni zarándok iroda igazgatónője Rebecca nővér. A jeruzsálemi zarándoklatok a lélek utazásai. Giovanni Biallo atya, a vatikáni zarándok iroda szentföldi lelkipásztora és idegenvezetője hozzátette. A jeruzsálemi zarándoklatok olyan utazások, amelyek a lélek utazásaival, a lélek tapasztalataivá válnak Krisztus megújuló megismerése érdekében. Örömet jelent számunkra, hogy meghirdethetünk egy olyan újrakezdést, amelyre mindenkit meghívunk, hogy hittel és a szolidaritás szellemében csatlakozzon. A zarándokok megoszthatják a Szentföld keresztényeivel a reményt és Jézus szeretetének tanú bizonyságát, hangsúlyozta Giovanni Biallo atya. A vatikáni zarándok iroda szentföldi utazásai Rómából és a fő olasz repülőterekről indulnak, együttműködve az ITA Airways olasz légitársasággal a következő időpontokban, húsvét a Szentföldön április 18-ától 22-éig. 5 nap a Szentföldön Jeruzsálem, Betlehem és Masada városokban április 30-ától május 4-éig. 8 nap a Szentföldön Galilea, Júdia és Masada városokban május 22-től 29-éig. Nyolc nap a Szentföldön és Jordániában május 26-ától június 2-ig, és végül öt nap a Szentföldön Galileában és Júriában június 25-től 29-ig.
Új látásmód. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmérkedését Nagybőjt második vasárnapjára.
Egy angol gazdálkodó, Peter Gunner, több ezer fűzfát ültetett el különleges elrendezésben, amelyek madártávlatból nézve Jézus szavait idézik. Amint olvassuk János evangéliumának 14. fejezetében, a 6. versben. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Ez a különleges ültetvény, mondja a gazdálkodó, olyan, mint az élet. Senki sem tudja, föntről nézve milyen. Úgy járjuk végig, hogy nem értjük, pedig van értelme, csak más perspektívából kell nézni. Majd hozzáteszi, valahányszor elrepül fölöttünk egy gép, mondok egy fohászt. Remélem, valaki meglátja és elgondolkodik rajta. Amikor az Úr Jézus három tanítványának jelenlétében megmutatja a hegyen isteni dicsőségét, nem egy különlegességet mutat meg, hanem a valóságot tárja fel számukra. És számunkra is. A tapasztalat azt mutatja, hogy ez a valóság elriasztja az embert, mert fél attól, hogy mi nagy hatalommal és dicsőséggel ruházta fel őt az Isten. Már az Ószövetségben az ihletet szerző kihangsúlyozza az ember Isten képűségét, ahogy olvassuk a Teremtés könyvének első fejezetében, a 27. versben. Isten az embert a saját maga képmására teremtette, férfinak és nőnek teremtette. Erről beszél a Zsoltáros is, amikor mindezért hálát ad, mondván, kevéssel tetted kisebbé az angyaloknál. Szent János is ugyanezt erősíti meg, Isten gyermekeinek hívnak minket, és azok is vagyunk. A Szentírás ezt a valóságot tényként tárja elénk, ahogy Nagybőjt második vasárnapjának szentírási szakaszai is igazolják. Amikor Isten azt mondja Ábrahámnak, hogy sok nemzet atya lesz, ő és Sára már értesebb korúak és gyermektelenek. Természetes módon ez lehetetlennek tűnt, ezért Isten kivezeti Ábrahámot a szabad ég alá, és azt mondja neki, tekints fel az égre, és számold meg a csillagokat, ha meg tudod számolni, ennyi utódod lesz. Ábrahámnak nem volt elég hallania, amit Isten mond, látnia is kell azt lelki szemeivel. Bár az ígéret még több évig nem teljesült, amikor Ábrahám felnézett az égre, a csillagok folyton Isten hűségére emlékeztették. A látás Istentől kapott képesség arra, hogy lássam a láthatatlant. Ha nincs mennyei látás, az emberek csak botladoznak, ahogy olvassuk a példabeszédek könyvében, a 29. fejezet 18. versben. Ahhoz, hogy valami megszülethessen, először meg kell fogadnia bennem úgy, hogy a hit szemével már látom. Gondolatban a retinámra ég a kép. Állítólag egy a tulajdonosa által értéktelennek tartott márványdarabra nézve Michelangelo azt mondta. Számomra felbecsülhetetlen értékű. Bele van zárva egy angyal, és nekem kell kiszabadítanom. Amit így látok, az megváltoztatja az életem irányát. Egy vakember megkérdezte Szent Antaltól, mi lehet rosszabb, mint elveszíteni a látásodat? Antal így válaszolt, az, ha elveszíted a látomásodat. Isten sem adhat új látomást, amíg nem változtatok a fejemben levő régi képeken és hozzáálláson. A hit belső szem, amely felfelé emeli tekintetemet, bentről felfelé és fentről kifelé. Barsi Balázs atya ezzel a látással kapcsolatosan a következőképpen fogalmaz, idézem. Ahol a testi szem csak egy gesztus lát, egy félmosolyt, egy biztató pillantást, ott a belső szem tévedhetetlenül látja magát a szeretetet. Ahol a testi szem csupán egy szenvedő, keresztefeszített, tövis koronától néző homlokú ember lát, ott a belső szem a maga teljességében látja az Úr Krisztust, örök istenségében az Atya jobbján, egyszerre szenvedőn és megdicsőlt testben. Belső tekintetünk felemelése Jézusra a legnagyobb kegyelem, de egyben a legnagyobb feladat is. Mert ahhoz, hogy lássuk őt, minden mástól, a világtól és önmagunktól is el kell fordítanunk tekintetünket. Őt kell szemlélnünk, s benne majd helyesen látjuk a világot, az embereket, önmagunkat is. Néha nagyon nehéz, mégis meg kell tennünk, mert ez az egyetlen menekvés a kísértés, a megpróbáltatás, a testi-lelki szenvedés idején. Ha kitartunk ebben a szemlélésben, egyszer csak észrevesszük, hogy többé már nem kell erőnket megfeszíteni, hogy Krisztusra tekintsünk, mert eljutottunk a hitben való látásra. A belénk öntött szemlélődés kegyelmez, amikor a belső szemünk elé táruló látvány kezd egészen elragadni minket, kiragadni mindabból, ami az ég alatt van. Ez a szentség útja és örök gyógyulásunk, vigasztalásunk forrása. Eddig az idézet. Kész vagyok arra, hogy megváltoztassam a régi gondolkodásmódomat, és teret adjak az Istentől való új dolgoknak?
Új látásmód. Sajgó Balázs atya emlékedését hallották Nagybőt második vasárnapjára. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy velünk tartottak, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió adását hallották. Műsorunkat 6 óra 30 perctől, valamint 11 óra 30 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározunk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
5 óra 30 perc.
Hírek a Szent István Rádióban.
Látható és érzékelhető árcsökkenést, továbbá egy féket fog jelenteni az árak további növekedésével szemben a jövő hétfőn életbe lépő árrészszabályozás. Emelte ki a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely a Kormányinfón elmondta, a kormány határozott véleménye, hogy a háború végéhez közeledve az indokolatlan áremelkedések időszaka véget kell, hogy érjen. A miniszter elmondta, a 10%-os árrészszabály bevezetése miatt egyebek mellett a tojásnál, a tejfölnél, a lisztnél és a tejnél jelentős árcsökkenés várható. A kormány döntött arról, hogy kibővíti a családi adócsökkentési programot, így 2026. január 1-től az egy gyermeket nevelő, 30 évnél fiatalabb édesanyák sem fizetnek személyi jövedelemadót, közölte Vitályos Eszter kormányszóvivő. Kiemelte, a kormány Európa legnagyobb adócsökkentési programját vezeti be a következő időszakban. Emlékeztetett, hogy a kormány korábban már döntött arról, hogy élethosszig tartó SZIA-mentességet vezet be a két és a több gyermekes édesanyák számára. A legmodernebb technológiákkal gazdagodott a Honvéd tisztképzés, jelentette ki a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára Szolnokon, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hadtudományi és honvéd tisztképző karának ottani kampuszán, ahol szimulátorokat és speciálisan a légi közlekedésre fókuszáló, kibővített valóságlaboratóriumot adtak át. Varga Tamás, aki egyben Fejérvár megye egyes számú választókerületének fideszes országgyűlési képviselője is, mérföldkőnek nevezte ezt a napot a Honvéd tisztképzés és a katonai kutatások fejlesztése terén. Elmondta, az egyetem oktatói, a honvéd tisztjelöltek és a magyar honvédség tisztjei a legújabb eszközökkel készülhetnek a jövő kihívásaira, az ország védelmére és a magyar emberek szolgálatára. Az elmúlt években többször is inspiráltak nemzetközi szereplők színes forradalmakat a világ különböző pontjain, ezek azonban mind tragédiákba torkollottak és hosszú távra destabilizáltak egész régiókat. Jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető az európai integrációért felelős szerb miniszterrel közösen rendezett sajtóértekezletén kiemelte, hogy Szerbia a leglátványosabb példát szolgálja arra, hogy az emberiség ma a veszélyek korában él, ugyanis az országban súlyos destabilizációs kísérletek és külső beavatkozási folyamatok zajlanak, hasonlóan azon közép-európai államokhoz, ahol patrióta kormány van hatalmon. Szijjártó Péter hozzáfűzte, mi Közép-Európában elutasítunk minden beavatkozási kísérletet a belügyeinkbe, és világossá tesszük, hogy minden népet, minden nemzetet a demokratikusan megválasztott kormányai képviselnek, nem pedig a különböző NGO-k, folytatta a miniszter. Az ukrán-magyar határszakaszon 4368-al léptek be Magyarországra szertán, tájékoztatott az országos rendőrfőkapitányság. Kubinyi Ferenc, az Ipolytarnóci megkövült famatus állam első tudományos leírója tiszteletére szerveznek emléktúrát március 15-én a Nógrád vármegyei Ipolytarnóci ősmaradványok természetvédelmi területen, és tisztelegnek a paleontológus szabadságharcban vállalt részvétel előtt is. Tájékoztatta a távirati irodát a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság. Mint írták, az ősfenyő belépő látogatóközpontból induló program a Kubinyi emlékhely rövid ünnepi műsora mellett érinti a kövesedett fátóvó védőpincét és a Kubinyi munkásságát ismertető kiállítást. A fogadóépület ajándékboltjában Kecskeméti Tibor Kubinyi Ferencről szóló értekezését is meg lehet vásárolni. Az ünnep tiszteletére a fogadóépület egyik sarka a múltat idézve Pilvax kávéháza alakul szombaton. Végül a pénteki időjárásról. Az összefüggő felhőzet és csapadékzóna fokozatosan észak-kelet felé halad. Csak később kezd szakadozni, csökkenni a felhőzet. Elszórtan záporok is lehetnek. A legmagasabb pénteki nappali hőmérséklet 8 és 15 fok között valószínű. Az ivatarokhoz viharos lökések is társulnak. Híreinket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Március 14-en, pénteken. A Szent István Rádió hullámhosszán nagyon sok szeretettel köszöntjük a ma névnapjukat ünneplő Matildokat. A Matild germán eredetű név elemeinek jelentése hatalom plusz harc. A Matildok védőszentje az a Szent Matild királyné, akit szülei kisgyermekkorától a Herfordi kolostorban neveltettek, ahol nagyanyja volt az apátnő. Első madarász Henrik herceg udvarolt a 100 származású Matildnak. 5 gyermekük született, és Quedlinburgban új női kolostort alapítottak. Legfiatalabb fia Szent Bruno Köln érseke lett. 962-ben Szent Matild királyné utolsó kolostor alapításának a Nordhauseni Bentés apátságnak szentelte magát. A Jóisten éltesse sokáig minden kedves Matild nevű hallgatónkat, a ma születésnapjukat ünneplőket, és természetesen mindazokat is, akiknek valamilyen okból emlékezetes ez a szép mai nap. Köszöntésként tőlünk a Szent István Rádió munkatársaitól most kérem, fogadják szeretettel a következő zeneszámot. Isten éltessen minden kedves ünnepetet!
Hívok egy régi álmot, várom, ki benne áll. Álom arcú lány, értem, ha szól a bennem, érzem, ha megérint. Álom arcú lány, mindig gondolj rá. Csak kérem, rám hajol úgy, mint rég. Álom a tulány, érzi, hogy miért is nézem, érti, hogy miért is vár. Bye.
Kalendárium. A Szent István Rádió hullámhosszán javaslom most képzeletben lapozzuk fel együtt a kalendáriumot, és elevenítsük fel a mai nap, azaz március 14-en fontosabb és jelesebb évfordulóit. Először azokra a személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon születtek. 1681-ben született Georg Philipp Telemann, német barokk zeneszerző. Telemann korának legnépszerűbb zeneszerzője volt, de halála után a neve gyorsan feledésbe merült. Pedig ha a nagysága nem is mérhető Bachéhoz vagy Handeléhez, kiváló ízlésű, sokoldalú zeneszerző volt, aki csaknem minden műfajban jelentőset alkotott.
Igen termékeny komponista volt, mintegy 3000 művet alkotott. Életműve a zenei műfajok szinte minden területét felöleli. Zenekari darabok, operák, oratórikus művek, kantáták, misék, versenyművek, passiók. Műveinek száma meghaladja Bach és Händel műveinek számát együttvéve. Ez a hihetetlen produktivitás azonban előkelő, könnyed és derűs szellemmel párosul, amely sohasem keresi a túlméretezett arányokat, s jóformán minden formában és nyelvben otthon tud lenni. Telemann kellemes, nagyvilági életet élő, udvarias ember volt, kollégái szinte mindegyikével baráti viszonyt ápolt. A Német és Nemzetközi Telemann Kutatás Központja Magdeburgban van, és itt tartják a Telemann napokat is. 1769-ben született Kármán József író. Az író főműve a Fanni hagyományai című regény, az úgynevezett levélregény műfaját képviseli a magyar irodalomban. A napló és levélformában írt szentimentális regény rendkívül finom, lélektani elemzésével tűnik ki. 1794-ben született Bem József lengyel katonatiszt, az 1848-as és 49-es szabadságharc tábornoka. Élete fő céljához, a lengyel szabadságért folytatott küzdelemhez haláláig hű maradt. A vallási áttérés ehhez csak eszköz volt. Ha megéri az 1853-ban kirobbant krími háborút, minden bizonnyal hatékonyan harcolt volna az orosz birodalom ellen. Emlékezete úgy él tovább, hogy Marosvásárhelyen 1880-ban avatták fel szobrát. Budapesten a második kerületben utca és tér is viseli a nevét. A Bem téren 1934 májusától szobra áll. A Duna-Budai partjának Margit híd és Lánchíd közötti szakaszát 1950-ben halálának 100. évfordulója alkalmából tiszteletére Bem rakpartnak nevezték el. 1804-ben született Johann Strauss osztrák hegedűművész, zeneszerző, karmester, a bécsi táncmuzsika és keringő első nagymestere, aki több mint 250 kompozíciót alkotott. Ezek közül megemlítem a Radetzky indulót és a Judit című alkotását. 1879-ben született Albert Einstein, német születésű amerikai fizikus, a relativitás elmélet kidolgozója, aki tudományos körökben és a hétköznapi emberek számára egyaránt a legnagyobb 20. századi tudós. Ő fejlesztette ki a relativitás elméletet, és nagy mértékben hozzájárult a kvantummechanika, a statisztikus mechanika és a kozmológia fejlődéséhez. 1921-ben fizikai Nobel-díjjal jutalmazták, idézem, az elméleti fizika területén szerzett érdemeiért, külön tekintettel a fény-elektromos jelenség törvényszerűségeinek felismeréséért. Einstein vált a legmagasabb fokú zsenialitás szinonimájává, az képen egyike a legismertebbeknek a világon. 1999-ben Einsteint a Time folyóirat az évszázad emberének nevezte. 1901-ben született Galántai gróf Eszterházy János Csehszlovákia magyar mártír politikusa, akinek politikáját magyarsága, keresztény humanizmusa, demokrata volta határozta meg, a 20. század gerinces, önfeláldozó magyar politikusai közé tartozik. Érdekességként említem meg, hogy 1911-ben született, és 94 évvel később ugyanezen a napon is hunyt el Akira Yoshizawa, az origami nagymestere. 1914-ben született Budó Ágoston Kossuth-díjas fizikus és egyetemi tanár, aki molekulafizikával foglalkozott. Az oktatás terén is kiválót alkotott. Mechanika című könyve sokáig tankönyv volt. Jelentős még háromkötetes kísérleti fizika című könyve is. 1968-ban született Szalai Gyöngyi olimpiai bronzérmes vívó, aki érmét az atlantai olimpián szerezte. 1940-ben született Sinkó László, Kossuth és Jászai Mari díjas magyar színművész, rendező, szinkron színész, érdemes és kiváló művész, Sinkovics Imre Kossuth díjas színművész öccse, aki 1962-ben végzett a Színház és Filmművészeti Főiskolán, majd ezt követően a Debreceni Csokonai Színház, a Nemzeti Színház és a Budapesti Katona József Színház következett szakmai életében, de tagja volt az Új Színháznak, 1998-tól pedig szabad úszó. Hosszú ideig volt Anthony Hopkins állandó magyar szinkron hangja, de többször szólaltatta meg Jack Nicholson, Jane Hackmant és Leslie Nielsen-t is. Két alkalommal rendezőként is bemutatkozott a Halleluja 1995-ös és a Nyugállomány előtt 2001-ben bemutatott darabokban. Kalendáriumunk folytatásában most olyan jeles személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon hunytak el. 1571-ben hunyt el 30 éves korában János Zsigmond, erdélyi fejedelem. 1932-ben hunyt el George Eastman, aki lehetővé tette a fényképezést az átlag emberek számára is. 3 év alatt sikerült az időigényes és macerás technológiát egyszerűsítenie, otthoni laboratóriumában megalkotta az úgynevezett nedves üveglemez helyett a száraz lemezt. zselatin réteggel bevont találmányát szabadalmaztatta Angliában és az USA-ban is. 1888-ra kifejlesztette a papír alapú tekercsfilmet és hozzá egy egyszerű kamerát. Az egyik vegyésze pedig feltalálta a celluloid filmet. 1955-ben hunyt el Fuchs Jenő, olimpiai bajnok vívó. Rendkívüli tudására felfigyeltek és így került be az olimpiai csapatba. Az 1908-as londoni és az 1912-es stockholmi olimpián kard egyéniben és a kard csapatban is olimpiai bajnoki címet szerzett. 2008-ban hunyt el Chiara Lubich, Templeton és UNESCO díjas olasz katolikus egyházi személyiség, az Olaszországból indult Focolare mozgalom alapítója és 1943-tól haláláig első elnökem. A Vallások a békéért világkonferencia tiszteletbeli elnöke is volt. Mozgalmával jelentős szerepet vállalt a katolikus egyháznak a II. Vatikáni zsinat utáni életében, különösen az ökumenizmus és a más vallásokkal folytatott párbeszéd területén. Évfordulónaptárunk végéhez közeledve most néhány a mai naphoz köthető jeles eseményt elevenítek fel. 1872-ben kötelezővé tették az első hivatalos magyar gyógyszerkönyv használatát. 1885-ben a mai napon volt Erkel Ferenc István király című operájának ősbemutatója az operában. 1924-ben Genfben aláírták a Magyarország pénzügyi helyreállítását célzó népszövetségi kölcsönre vonatkozó egyezményt. 250 millió aranykorona összegű külföldi kölcsönt kapott Magyarország. Május 24-én megalapították a Nemzeti Bankot, amely üzleti tevékenységét június 24-én kezdte el. 1937-ben jelent meg 11. Pius pápa Égető aggodalommal című enciklikája, melyben elítéli a faji törvényeket. 1948-ban az 1848-as forradalom 100. évfordulóján először osztották ki a Kossuth díjakat. 1989 óta a mai napon tartják a Pi világnapját. A Pi egy matematikában és fizikában használt valós szám, értéke egészen pontosan nem meghatározható. Közelítő értéke a 3,14 század. És a kezdeményezéshez egyre többen csatlakoztak, így néhány éven belül nemzetközi ünnep lett. Világszerte különböző rendezvényekkel, vetélkedőkkel, konferenciákkal ünneplik a napot. 1990-ben a parlamenti jegyzőkönyvébe bejegyezték, hogy Mindszenty József hercegprímás egy koncepciós per áldozata volt. És végül, de nem utolsó sorban, 2006-ban az első két kombinó szupra villamos megérkezett Budapestre. Kedves hallgatóink, március 14-i kalendáriumukat hallották.
itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!